Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Témaháló harmadik része, és a mai napon a női érdekérvényesítés témakörét fogjuk körbejárni. Én Kovács Gábor vagyok, és mai vendégeink...
Én Szőke Tamás.
Sziasztok!
Tiszta Janett.
Üdvözlet!
És Csíkos Barna.
Hejhó!
Alapjáraton mit gondoltok a női kvótáról? Van helye, nincs helye?
Úgy összességében hogyan látjátok?
Ez egy nagyon sokrétű téma, amit rengeteg oldalról meg lehetne közelíteni. Akár a nők felől, akár a társadalom felől, pszichológia felől, vagy különböző tankönyvek, irányelvek, törvények szerint. Kíváncsi vagyok, hogy a beszélgetés későbbi részeiben még mi mindent fogunk lefedni. De alapvetően én személy szerint nem értek egyet a kvótával. Szerintem bármilyen kvótának a megszabása az olyan, mintha lenne egy horzsolásod, rátenné egy sebtapaszt, és azt mondod, hogy megvan oldva. Nem feltétlenül oldja meg. Néha a problémákat másik oldalról kell megkezdeni. Például egy kvótát én a társadalom alapjainak, mondjuk az oktatásnál kezdeném el megreformálni a világot, nem pedig utólag, hogy rakjunk be ez esetben 50 nőt egy 100 fős testületbe, és akkor hú, de jó lesz minden. Szerintem nem az alapján kellene a tagokat kiválasztani sem a politikában, sem a felsővezetésben, hogy ők mely csoporthoz tartoznak, milyen tulajdonságok jellemzik őket, hanem a képességeik szerint kik azok, akik leginkább megfelelnek egy adott pozíció, vagy adott feladatra. De nekem fontos az, fontos a női egyenjogúság. Csak ezt nem utólagosan visszamenőleg kellene kezelni, hanem tudatosan felépíteni az oktatást, a tájékoztatást, az esélyegyenlőség rendszereket, és elfogadni azt, hogy igenis, a nők is képesek arra, amire a férfiak. Ilyen tekintetben, mint politika, vagy cégvezetés, vagy bármi hasonló szellemi tevékenység. Hiszen oktalanság lenne azt gondolni, hogy a nők nem lehetnek olyan okosak, mint a férfiak. Általában okosabbak.
Én igazából összességében a kvóta mellett vagyok inkább, mert bár tényleg ez inkább csak tüneti kezelés, nem oldja meg magát a problémát, de igazából amíg nem tudunk jobbat kitalálni, addig sajnos ezt kell csinálni, mert hogy az oktatásnál elkezdeni, az egy ilyen 10-15 éves projekt minimum, az most kicsikét túlzottan lassú és hosszú távú, és akkor lehetséges, hogy a női kvótával már lehetne valamennyire kiegyensúlyozni, mert úgy gondolom, hogy vannak arra érdemes női politikusok, akik a nemük miatt esetleg nem kerülnek be mégse a parlamentbe, és itt persze én nem az 50-50 százalékos női kvótát támogatom, inkább mondjuk a harmadát, hogy ha van két férfi, akkor legyen még egy nő, és akkor ezt nem úgy kőbevésve igazából az arányokat, hogy akkor fele-fele, úgy, ahogy a társadalomban is van, hanem hogy legyen egy ilyen megszabott minimum, amit ugye fölül lehet lépni, vagy nem csak, hogy az legyen a legalább a minimum, mert jelenleg a parlamentnek kb. Az egyhatodában vannak csak nők, és akkor mondjuk ezt az egyharmadára föltornázni, az nem lenne egy utolsó dolog, főleg, hogyha a népesedés politikáról, meg a nők megszólításáról beszélnek ugye a politikusaink olyan nagy vehemenciával, akkor meg aztán végképp több női politikusra lenne szükség.
Én úgy gondolom, hogy bármiféle csoporthoz való tartozás alapján külön jogokat garantálni, eléggé komoly bűncselekmény az egész társadalommal szemben, nyilván nem a jogi értelemben, hanem ideológiai értelemben nézve. Tehát maradéktalanul hiszek abban, hogy az alapvető személyes jogokat, az alapvető egyéni jogokat mindenképpen fenn kell tartani. És mindenkinek meg kell legyen a szabad választásához való joga, hogy azt csinálja pontosan, amit akar, arra szavazzon, akire akar, és akire ő szavazott, az bekerüljön. A női kvóta az ezt egyrészt tudja sérteni, mivel így más szempontok alapján kell összeállítani a parlamenti képviselők névsorát, azzal szemben, hogy mire szavaztak a választók. Valamint összességében az alapján preferálunk bárkit is, hogy milyen csoporthoz tartozik, azzal valakit pedig diszkriminálunk ugyanezen csoporthoz való nem tartozás alapján, ami pedig egész egyszerűen igazságtalan, etikátlan, erkölcstelen és a többi.
Itt egyrészt abba szeretnék belekötni, hogy te most azt mondod, hogy ha egyéni képviselőként megválasztunk esetleg egy férfit, de a női kvóta megköveteli, akkor helyette odarakunk egy nőt, közben ugye az emberek nem azt az illetőt választották meg. Ez olyan téren szerintem butaság, hogy az egyéni választásnak annak mindig ugye be kell kerülni a parlamentbe, szóval akit egy egyéni körzetben megválasztanak, az megnyerte a mandátumát. és a listáról kerülnének be akkor azok a nők, akik mondjuk egyéniben, akiket nem választottak meg.
Ez esetben viszont az egyharmados minimumot azt jelenteni, hogyha nagyjából fele-fele arányban vannak a területi képviselők és az listás képviselők, akkor a listán a nagyjából a kétharmadának a képviselőjelölteknek nőnek kellene lennie. Ami pedig eléggé érdekes gondolat szerintem legalábbis.
Hát reménykedünk abba a verzióba, hogy az egyéniben is választanak meg nőket, és akkor viszont kevesebb.
De egy minimumot nem határozhatsz meg az alapján, hogy reménykedsz abban, hogy az egyéni körzetekben is megválasztanak így meg úgy embereket.
Semmiképpen nem valami mechanikai megoldással, visszahatással, ráhatással kellene ezt az egész helyzetet kezelni, amikor ez a kötelező berakni. Oké, listára felírunk plusz 10 nőt, ők bekerülnek biztos, nagyon ügyesek, okosak, nagyon jók lehetnek a munkájukba, ami érdekes helyzeteket szülhetne, mert akkor a parlamentben is azt látják, hogy ő csak azért került fel a listájára, mert nő. És akkor tovább süllyed ez a gondolkodás, hogy ő neki nem is lenne itt a helye. Ő csak valami kvóta miatt került be. Ezért a parlamentben sem kaphat elég esélyt arra, hogy bizonyítsa, hogy ő tényleg alkalmas arra, hogy ott legyen.
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a női kvóta, mint olyan egyébként tényleg a nők számára a legmegalázóbb dolog szerintem legalábbis, és az, hogy valakiről azt feltételezzük, hogy neki a bejutáshoz kvóta kell, legyen szó akár parlamentről, legyen szó akár egy egyetemről, mert ilyen hangok is előkerülnek, leginkább egyébként Amerikában, hogy ha valaki nő, akkor kevesebb ponttal, ha valaki néger, akkor kevesebb ponttal. Ugyanez ott van akár a katonaságnál is, hogy nőként könnyebb bekerülni, nincsenek akkor a fizikai követelmények. Ez a nőkkel szemben a legmegalázóbb, hogy tőletek egyébként elfogadom kevesebbet is, mert ti egyébként nők vagytok, és akkor gyertek nyugodtan, szeretünk titeket, és akkor meg is simogatunk, mert aranyosak vagytok, nem kell annyit elérni. Ez egyrészt az egész társadalom produktivitására hat rosszul, másrészt pedig a nők számára egész egyszerűen sértő kellene, hogy legyen, és azért nem értem, hogy a feministák miért mondják azt, hogy szükség lenne egy női kvótára. Nem kvótára van szükség, nekik kell jobban teljesíteni.
Szerintem ez nem feltétlen igaz, mert ha feltesszük, hogy van egy munkahely, ahol két ugyanolyan képesítésű ember van, akik közül az egyik férfi, a másik nő, akkor mondjuk teszem azt, gyakrabban választják a férfit, már csak azért is, mert nem megy el szülési szabadságra, meg gyesre, meg gyedre, meg nem tudom.
És akkor ezzel már egy probléma?
Hát az ezzel a probléma, hogy a munkaerőpiacon kevésbé tudnak érvényesülni, de ez akár a politikában is igaz lehet, hogy sokkal kevesebb nő jut be, nem azért, mert nem értenek hozzá, hanem mert nem engedik őket érvényesülni, már alapjáraton se.
A szülési szabadság pont egy érdekes kérdés, ez pont egy olyan kérdéskör, ahol a kvótát lehet használni. A skandinávoknál, ha jól emlékszem, a finneknél, vagy talán a svédeknél megjelent már az a rendszer, hogy a férfiak x százalékának kötelessége elmenni egyesre, szülési szabadságra, mint a feleségük szül, hogy a feleség visszamehessen dolgozni. Ezáltal a férfi is megtapasztalja azt, hogy milyen érzés otthon maradni. És ha nálunk is lenne egy ilyen rendszer, hogy férfiaknak is kötelező hazamenniük x időszakra, mint egy évet a nő van otthon, egy évet a férfi, akkor már is nem lehetne a nők ellen felhozni azt, hogy elmennek szülési szabadság.
Egyrészt egy ilyen mindkettejéket a munkaerőpiacon ki tudod ütni, tehát hosszú távon ott akkor a gyermektelenek jutnak előnyös helyzetbe. Másrészt pedig bárkit ilyesmire kötelezni szerintem igazából felesleges. Normálisan működő kapcsolatban, ami egy normális kultúrában az alapeset, és az, ami nagyon sok helyen hiányzik egyébként, ott meg tudják egymás között beszélni, hogy akkor egyébként, hogyha a nő dolgozott alapból többet és a nőnek volt jobb munkája, akkor a férfi megy szülési szabadságra, hogyha pedig fordított esetben van, akkor pedig a nő. És meg kell nézni az adott családnak a helyzetére vonatkozóan, hogy melyik a legjobb eset, és ezt ők egymás között el tudják dönteni. Az államnak ebben nem lenne szabad, hogy beleszólása legyen.
Összességében azért nem lenne egy rossz megoldás, hogyha már úgyis a gyerekeket akarja támogatni, hogyha valahogy a munkáltatókat kárpótolnák olyan módokon, hogy megérje visszavenni is azt az illetőt, akit ugye a gyers miatt mondjuk így kiesik a munkaerőpiacról, meg hogy ne károsuljon annyira ezáltal, hogy úgy érezze, hogy neki ez akkor nem éri meg egy nőt alkalmazni, vagy egy férfit, aki elmegy esetleg ezért.
És ha már egy férfi és egy nő is megtapasztalta a szülőséget, akkor már olyan gyerekeket nevelhetnek föl, akik a későbbiekben mind a férfi képet, mind a női képet egyaránt tudják tisztelni és elfogadni. És ők is olyan környezetet tudnak építeni, ahol a nők is jobban tudnak a későbbiekben érvényesülni.
Olyan előfordulat, hogy működik, én nem tudok elképzelni olyan szenáriót, amiben ez egyébként jól jön neki. Ez Lehet, hogy én vagyok etéren korlátolt. Egyébként
már a kvóta vagy a támogatás?
Már hát most konkrétan ez, hogy akkor egy évet mindenképpen a nő és egy évet mindenképpen a férfi van szülési szabadságon, és ez meg van határozva törvényileg. Én nem tudok elképzelni olyat, hogy ez jól jöjjön ki normál esetben. Előfordulhat egyébként, még nem voltam ilyen helyzetben, ebből kifűrök, nem tudom.
Akkor egy kérdésem lenne feléd. Szerinted Magyarországgal, ha nők alulreprezentáltak mind a politikában, mind a cégvezetésben, hogy a skandináv országok boldogabbak, gazdaságilag fejlettebbek, társadalmilag fejlettebbek, hova billenne a mérleg szerinted?
Alapvetően őket tekinthetjük fejlettebbnek, viszont mindig, ilyenkor mindig kifelejtik, hogy ők nem szoktak be egy kommunizmust 50 évre, és ilyen apróságok náluk nem történtek, náluk nem Kádár népe van jelenleg is hatalmon. És rengeteg olyan egyéb különbség van, amik miatt szerintem ez a fajta összehasonlítás igazából feleslegesnek tűnik.
Akkor vegyük azt példának, hogy az elmúlt 10-15 évben, amikor már nekünk is volt időnk alkalmazkodni.
De nem tudtunk.
Nem tudtunk. Ők viszont rendben, hogy előrébről indultak ebben az egészben. De az elmúlt 10-15 évben is nagyságrendileg többet tudtak fejlődni a saját szintjükhöz képest, mint mi a saját szintünkhöz képest. Mi megragadtunk egy röghöz kötött állapotban, mi itt vagyunk egy pocsolyában, és sehova nem mozul az ország, se társadalmi fejlődésben, sem gazdasági fejlődésben, ami érdemű, említhető lenne.
Igen, a gazdasági fejlődésben viszont ők éppen azért vannak mindenképpen jobb helyzetben, és valószínűleg ez kiad a társadalomra is, hogy ott az állam jobban motiválja azt, hogy valaki elkezdjen vállalkozni, és jobban motiválja azt, hogy nagyobb teljesítménye legyen. Itt nem ilyen nemi kvótás dolgokra kell gondolni, egész egyszerűen arra, hogy szabadabb a gazdasági élet, hogyha a gazdasági élet szabadabb, akkor az ember alapvetően felelősségteljesebb, és nem olyan, mint az egyszerű magyar paraszt, aki várja, hogy majd az állam megment a nyugdíjjal és az egészségügyjel, pedig nem fogja, mert egyszerűen nincs neki miből. És Magyarországon pedig ugye itt van egy, elvileg volt egy rendszerváltásunk, de igazából maga az államnak a működése az nem sok mindenben változott meg. Továbbra is mindenki azt várja, hogy majd az állam ellátja. Vállalkozási kedv az egyébként rendkívül alacsony Európában, hogyha Amerikához képest nézzük, akkor pedig kritikusan alacsony. És igazából az ország gazdasága sohasem működött szabadon, tehát a politikai életünk az valamilyen szinten fejlődött a rendszerváltással, a gazdasági életünk viszont egyáltalán nem. És még a gazdasági életünk nem fejlődik, addig a kultúránk sem fog.
Tehát összességében a politikára hogy mondhatod az, hogy fejlődött, amikor most az ilyen egyszavas? Wow, tényleg?
Hát az egy pártrendszerhez képest, a több pártrendszer egy óriási.
De nem ez a durva, hanem hogy valójában még mindig egy párt dönt mindenről teljhatalmulag, mert hogy kétharmada van, szóval olyan, mintha egy pártrendszer lenne. Most igazából itt nem az eredménybe akarok esetleg belekötni, csak tény, hogy igazából egy maga kormányoz a Fidesz, és ezáltal igazából nem léptünk politikailag se előre, ráadásul meg a kormánypárti kommunikáció az azért az egyszavas, meg egymondatos üzenetekre épít, és akkor ilyen módon meg még mintha butult volna az egész kormánymédia is.
De legalább nem írnak rólunk blogot a barátaink az kormányzat számára.
Hát még.
A kommunista blog ugye, amikor valaki jelent rólad, olyan szerencsére jelenleg még nincsen. Tehát a politikai életünk az szerintem egyértelműen fejlődött a kommunizmushoz képest, alapesetben még mindig szar, de semmi más sem.
Éppen az, hogy 20 évig úgy tűnt, hogy előre haladhatunk, fejlődhetünk, aztán szépen visszaléptünk, mert társadalmilag nem tudtunk fejlődni. És ezért, hogyha mondjuk már 89-ben elkezdtünk volna aktívabban gondolkodni, igen, ott nyugaton hogy csinálják, hogyan viszonyulnak a nőkhöz, hogy visszatérjek a fő témánkhoz, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy a nők tanuljanak, nők céget vezessenek, nők politikailag előreléphessenek, akkor lehet, hogy a mostanra felnőtt generáció egy teljesen más politikai elitet tudott volna kitermelni magából.
Igen, viszont ehhez nem lehet, hogy úgy hozzáállni, hogy a nőket kell támogatni. Nem, azokat kell támogatni, akik egyszerűen tehetségesek, akik alkalmasabbak erre a feladatra. Hogyha ez egy nő, akkor őt. Hogyha ez egy férfi, akkor őt. Hogyha ez egy törpe, hermafrodita, akkor őt. Aki éppen a legalkalmasabb, minden esetben őt kell támogatni, és ebben nem lehet belevinni ilyen nemi dolgokat, mert az kontraproduktív. Mindig azt kell nézni, hogy ki a legalkalmasabb az adott pozícióra, és csak őt kell támogatni, senki más, nem csoport alapján kell valakit bejuttatni valahol.
De most egy nagyon ideális helyzetet vázoltál föl, de általánosságában még sokkal inkább baráti kapcsolatokon alapszik a gazdaságunk, mert nem a legalkalmasabb gazdasági szereplő kapja a pályázatokat, hanem mindig az, aki legjobb viszonyban van a kormányzattal. És ez alapból már azért is kizárja a nőknek a boldogulását, mert hogy általában ilyen urambátyám haverságok vannak, és oda a haveri körben nem nagyon férnek be nők, úgyhogy ilyen módon ők kevésbé tudnak érvényesülni. Egyrészt. Másrészt meg ugye tényleg ez, hogy most ez nagyon szép, amit te fölvázoltál, de egyszerűen Magyarország nem így működik, szóval ez már itt elbukott.
Igen, ezt hozzá kell tenni, hogy én nyugodtabb pillanataimban vagyok minarchista, radikálisabb pillanataimban pedig megyek tovább egy ilyen skálán, tehát alapesetben én nem hiszek abban, hogy az államnak bármiféle ilyen pályázatokkal kellene támogatnia valakiket, és emiatt az ilyen problémákkal én általában ideológiai mutatásainak egyébként nem is nagyon szoktam foglalkozni, ezért elnézést kérek, erre nem tértem ki. És igen, tehát alapvetően a szabad versenyben hiszek, és a szabad piacban, és a szabad piacon pedig nincsen csoportalapú preferenciák, mindig a leghatékonyabb egyeteket támogatja a rendszer, mert egész egyszerűen máshogy nem működik, nincsen nyereség, és nem lehet versenyben maradni.
De ha a társadalom különböző rétegei nincsenek egyenlő módon tanítva, képezve, egyenlő módon megadva nekik az esély, hogy kiteljesedhessenek egy adott pályán, lehet politika, kereskedelem, gazdaság, bármi.
Nincs megadva lehetőség? Mindenki arra szakra jelentkezik, amelyikre akar.
A család az még mindig erőteljesen befolyásolja az egyén döntését, és hogyha egy olyan családi környezetből jössz, ahol a nőnek az a dolga, hogy 16 évesen megházasodjon és szülje a gyerekeket, akkor te annak ellenére, hogy a lehetőség elvileg megvan adva, már 16 évesen feleségül leszel valakihez adva.
Jó, akkor törölt ki az egész európai kultúrát a köztudatból, és alkoss meg egy újat. De mivel ez nem megoldható, ezért igazából előre felesleges beszélni.
Szóval, hogy az a lényege a dolognak igazából, hogy itt már családi, meg ilyen teljesen ilyen mikrotársadalom szinten vannak a problémák, amik aztán fölgyűrűznek magasabb szintekre is. És ugye az a probléma, a női kvótával is akár, hogy a mikrotársadalmon nem tud változtatni. Szóval aki egy ilyen családi környezetbe bele van ragadva, akik mondjuk 50 évvel le vannak gondolkodásilag maradva, az ugye abban marad elvileg, mert hogy egyszerűen nehéz a kitörés. Persze nem lehetetlen, csak ahhoz viszont nincsenek meg azok az eszközök, meg az a fajta társadalmi struktúra, ami elősegíti azt, hogy mondjuk az a lány, akinek olyan a családja, hogy lányom házasodjál meg 16 évesen, az elmenjen tanulni. Mert nem fog tudni tanulni.
Egyrészt ez a fajta hozzáállás jelenleg főleg a bárcsi társadalmában annyira nem jellemző, másrészt hozzá kell tenni, hogy azt mondod, hogy akik 50 évvel le vannak maradva, a kultúrák és a gondolkodásmód fejlődés az nem lineáris, és nem úgy van, hogy akkor folyamatosan egyre jobb. Ez nem lemaradás, csak egy másfajta kultúra, másfajta életmód. Nincsenek értékbeli különbségek különböző életmódok között, leszámítva néhány nagyon szélsőséges verzió, de itt nem olyanokról beszélünk. Hát alapvetően attól, hogy más életmódot folytatnak, az nem lesz alacsonyabb rendű, nincsenek lemaradva, máshogy élnek úgy, ahogy az korábban volt divat. Ez nem lemaradást jelent. Ez az egyik. A másikat pedig elfelejtettem, hogy mi lett volna.
De egyébként meg az egyén döntése is összességében az, hogy az egész hátralévő élete a gyerekeinek milyen lesz, mert rengeteg kultúrában úgy van, hogy az állam határozza meg, hogy te milyen általános iskolába mész, és esetleg van felvételi középiskolába, de lehet, hogy még az is ilyen állami, és a lakhelyed alapján van meghatározva. Ezt a pedagógiában elvileg nagyon jónak tartják, én azért ezzel vitatkoznék, de vannak olyan szülők, akik alapból a legrosszabb iskolába iratják a gyerekeiket, mert hát ők egy munkást akarnak belőle nevelni.
Én hiszem, hogy ezzel előfordul a valóságban.
De.
Nagyon gyakran.
Igen. Létező jelenség.
Vagy maradva.
Jó.
Mi erről tanulunk is, szóval. Igen,
van. Is ismertem ilyet, akinek az anyja megmondta, hogy fiam, bukjál meg, mert akkor nem kell jövőre tankönyvet venni. És ő lelkiismeretesen megbukott minden második évben.
Az ilyenek hiesnek a nagy játszmából, amit életnek hívnak, tehát ezzel nincsen probléma.
Hát ez probléma, mert ott nem a gyerek tehet róla, hanem a szülő. Meg ugye erről te gondolom többet tudsz róla, de hogy azt is mondják, hogy az apák ilyenkor, hogyha mondjuk csak 8 általánosa van meg az apának, akkor van egyfajta komplexusa, hogy nem akarja, hogy az ő fia, ő túlszárnyalja és többre vigye, mint ő, és akkor ezért így külön lehúzza is. Mert legalábbis mi pedagógián tanultunk ilyet, hogy direkt így nem szeretné, hogy a családfői szerepet elveszítse, és ezért, hogy a pozícióját biztosítja, nem engedi a fiát se tovább tanulni, nehogy a fejére nőjön, és ő legyen a családfő.
Persze, ilyen dolgok gyakran előfordulnak, leginkább falusi környezetben, hogy itt kell maradni a fiunknak, a lányunknak, segítenie kell a földön, ha ő most előre halad, akkor elveszítünk egy dolgos kezet innen, már öregszünk, mi lesz a földre, az állatokkal, a házzal, stb. Mindenfelé jellemző az olyan dolgok, hogy ahogy a szülő neveli a gyermekét, az kihat későbbiekben a gyermeknek a gondolkodására. És amíg mondjuk a lányokat sok esetben úgy nevelik otthon, ahogy azt 50-100 évvel ezelőtt tették sok tekintet. Persze vannak változások, kicsit nyíltabb a világ, de sok alapelv ugyanaz, mint 50 és 100 évvel ezelőtt. Tehát a lányok úgy lesznek nevelve, hogy te nem vagy elég okos, neked nem szabad kiállnod magadért, úgy, ahogy a Józsinak itt a szomszédba. Ő fiú, ő megteheti, a fiúk maradnak alapon. De ezért a lányoknak az ilyen érdekérvényesítő képességeiket nagyon korán letörhetik.
Ezben van igazság, viszont azt meg kell, hogy az egyetemeken egyébként nagyjából azonos arányban vannak férfiak és nők. És ez...
Nem, erre néztem felmérés, hogy többen vannak a nők, mint a férfiak.
Jó, tehát, hogy többen is vannak a nők, mint a férfiak, igen. Most így nem akartam azt mondani, hogy többen vannak, mert nem voltam biztos benne, és akkor lehetséges, hogy arra még le tudnak urani, de akkor még több nő is van az egyeteménken, mint férfiak. Viszont azt meg lehet figyelni, hogy ahol egyébként többen vannak, az inkább egy BTK, esetleg talán még a GTK, viszont a komolyabb szakokon, mint például egy jogtudomány, a komolyabb az úgy, tehát a többet követelő szakokon, mint például egy jogtudomány.
A természettudományi szakokon vannak kevesebben.
Igen, tehát ezeken a karokon sokkal többen vannak a férfiak, és teljesen egyéni választások alapján döntenek róla, még a pontja is valószínűleg meg lenne eléggé sokoknak ahhoz, hogy mehessen más fajtára. Viszont egész egyszerűen nem akar, és ez egyébként valószínűleg arra vezethető, vissza statisztikai lapon kijelenthető, hogy a nők nagy része olyan munkahelyre vágyik, ahol ő, mint személy boldogan el tud lenni, elégedett nagyjából a fizetésével, de igazából nem vágyik mindenképpen többre. A férfiak nagy része pedig olyan munkahelyre vágyik, ahol tudja érvényesíteni az ambícióit, és tud egyre följebb törni folyamatos jelleggel. Ebben ösztönök szintjén vannak különbségek a két nem között, és igazából erre nagyon sok mindent vissza lehet vezetni, de összességében a nők igazából egyáltalán nincsenek kisebbségben az egyetemeken, megvan minden lehetőségük arra, hogy tovább tanuljanak, megvan egy nőnek minden lehetőség arra, hogy miniszterelnök legyen. Egész egyszerűen statisztikailag kevesebb nő akar miniszterelnök lenni, és kevesebb esélye van arra így egy nőnek, hogy miniszterelnök legyen statisztikai alapon.
Az tény, hogy kevesebb esélye van rá, mert hogy például, ha most egy példát akarunk mondani, akkor Trump az elvileg úgy nyerte meg a választást, hogy egy ilyen konzervatívabb fehér férfi réteg, akiket nem vettek számításba, az rászavazott azért, mert hogy nehogy már egy nő legyen a miniszterelnök, és még ott se érték el Amerikában, hogy legyen egy darab női elnökük, és akkor ugye...
Jó, ez egy nagyon durva félre magyarázás egyébként az amerikai választásnak.
Tudom,
az amerikai választás
esetében
Hillary Clinton több köztörvényes bűnöző, az ISIS megalkotója valószínűleg, ezt egyelőre még nem bizonyította be róla az FBI. Tehát amikor nyomozás folyik valaki ellen, és letörli az e-mailjeit, és az mondja, hogy bocs, amikor valaki azzal kampányol, hogy ő egyébként nő, és én lennék a női elnök, és emiatt szavazzatok rám, de egyébként semmi más értelmeset nem tud mondani, akkor az nem lesz megválasztva. Trump legalább annyit fel tudott mutatni, hogy nem hozott létre terrorszervezeteket, nem törölte ki azokat a bűnöket, azokat az e-maileket, amik bizonyítékként szolgáltak volna a bűneire, nem kapott rengeteg adományt például Szaúd-Arábiából, és Trump, amit el tudott érni, az, hogy nem Hillary, nem az, hogy férfi, nem az, hogy nem nő, hanem az, hogy nem Hillary Clinton. Lehetett volna egy nagyon jó női elnöke az USA-nak, Hillary Clinton személyében semmiképpen.
Tehát jobb lehetőség az, hogy egy olyan ember az elnök, aki bevallotta a nőket zaklatott, és azt mondta, hogy ó, ez csak öltözői beszéd, hogy oda megyek és megmarkolom. Aki lefizetett nőket, hogy ne tanúskodjanak arról, hogy fizetett azért, hogy szexeljenek, aki folyamatosan csalta a különböző feleségeit, akinek vannak házasságon kívül gyerekei, és folyamatosan csak keresztény értékrendre tud hivatkozni, hogy keresztény vagyok, mindent úgy csinálok, ahogy egy jó kereszténynek tennie kell. Inkább legyen egy ilyen elnök. Egy olyan elnök, akit az oroszok segítettek ahhoz, hogy elnök lehessen, akinek a szekerét az oroszok tolták meg különböző álhírekkel és hekkelkedésekkel, mint egy enyhén unszimpatikus nő, aki nem tud e-mailezni.
Enyhén unszimpatikus, aki milliárdokat sikasztott el, akit Szaúd-Arábia támogat, ami egyébként sokkal rosszabb, mint az oroszok, meg aki úgy összességében csak azzal tud kampányolni, hogy ő, mint olyan nő, aki álhíreket terjeszt az ellenfeléről, mondjuk ez mindkettő esetben igaz, akinek az egyik fő kampánytémája az volt, hogy Trumpot valamikor lehallgatták egy beszélgetés során, és akkor mondott egy ilyet, hogy grab them by the pussy, vagy nem tudom pontosan, hogy volt az eredeti idézet, és ez alapján tudtak kampányolni Trump ellen, mert végre találtak valamit. Igen, Trump, mint olyan, valószínűleg egy szarember. De összességében egy Hillary Clintonnál minden esetben jobb, tehát nem sikasztott még el milliárdokat. Az adópolitikája nem abból áll, hogy vegyünk el mindent a sikeresektől és osszuk szét. Legalább nem kommunista. Mert viszont, Hillary Clinton a helyzet az, hogy kommunista.
Viszont mielőtt nagyon belemennénk az amerikai elnökválasztásba, egy kicsit elszaladtunk az eredeti témánktól, úgyhogy kicsit másszunk vissza. Ezt majd esetleg egy másik adásban megbeszélhetitek.
De egyébként meg volt a nők volt, mert a jelöltek fele nő volt.
Már hol?
Hát egyébként a kettő közül kell választani a
végén. Nem, egyébként elvileg volt egy harmadik is, csak az kvázi semmilyen eredményt nem
tett. Az meg be is ismeri, hogy kommunista, az még egy fokkal rosszabb.
Egyébként meg nagyon rossz volt a választék, de az a legrosszabb, hogy ők is tudták, hogy csak szarból tudnak választani. És nem tudom, hogy akkor miért őket indították egyáltalán, miért nem volt egy jó legalább köztük.
Igen, ez egy jó kérdés, de amerikaiakat nehéz megérteni.
Meg itt az, hogy az amerikai választási rendszer, az túl van bonyolítva, ez az elektori választásod. Az elektoroknak nagyobb szava van, mint a hétköznapi embernek a választásokban.
Igen, mert mindenire többen szavaztak egyébként.
Igen.
De éppen ezért az Amerikai Egyesült Államok az mint olyan nem egy közvetlen demokrácia. Hát az államoknak a szövetségeként működne elvileg hivatalosan, gyakorlatban ugyebár egy államként mindenképpen, de az elektori rendszer az éppen ezt hivatott biztosítani, hogy az államoknak az USA-n belül meglegyen a szava. És okosabban kampányoltak Trumpék. Ennyi. Tehát az, hogy jó, többen szavaztak rá, rendben. Rengeteg szerelő fordult már ilyen az amerikai választások során, hogy valakire többen szavaztak és mégis veszített, mert rossz helyen szavaztak rá többen. Ez teljesen természetes. Náluk ezen nem szabad ki fennakadni. Vagy hogyha fenn lehet rajta akadni, akkor ugyanakkor is fent kellett volna akadni, amikor pedig egy demokrata jelölt nyert így.
Nem jobban használta a médiát, hiszen ő a tévéből jött, egy tévéműsor vezetett X
Hillary éven át. A teljes mainstream média támogatta.
De vegyük azt például, rendben a mainstream média támogatta.
Az ugyanaz a szintű fake news, mint az M1.
De Trump meg éppen azt, hogy a negatív hírekkel ugyanúgy ott volt a mainstream médiában, folyamatosan foglalkoztak vele, folyamatosan beszéltek róla, így mindenfelé eljutottak az ő üzenetei, legalább annyira, mint Hillary-nek az üzenetei.
Igen, de Hillary pozitív színben tüntették fel, Trumpot pedig egyértelműen negatívban.
A negatív kampány is kampány. És így meg tudták szólítani azokat az embereket, akik amúgy nem mentek volna szavazni. Csak már itt van ez a showman, akit ismerünk a tévéből, hú, mindig azt mondta, hogy ki vagy rúgva, és hú, de jó, válasszuk meg őt, elnöknek, meg férfi ő, meg fehér, meg sikeres üzletemben, milliárdokat elsikasztott az építkezési vállalataival.
Figyelj, hogyha szempont lett volna az, hogy ő fehér, megnézed Obamát, mekkora fölénnyel választották meg. Az amerikai fehér férfiak nagy többsége megválasztott egy négert. Hogyha akkor nem volt szempont az, hogy néger, akkor most sem volt szempont az, hogy fehér. Tehát nem rassz alapú preferenciák, nem alapú preferenciák voltak itt jellemzőek, egész egyszerűen politikai és ideológiai kérdések, mert az amerikai baloldal, kulturális baloldal és politikai baloldal egyaránt olyan szinten lejáratta magát, hogy őket soha senki nem fogja megválasztani, és éppen ezért szép lassan ők is cserélődnek le egyébként a Bernie Sanders-féle szocialistákra, akik szerintem még egy fokkal rosszabbak, de ez nyilván más kérdés, hogy szerintem rosszabb, vagy jobb-e. De az Hillary-féle baloldal a szép lassan le fog cserélődni a Bernie Sanders-féle baloldalra, és majd ott valószínűleg lesz egy változás. A hagyományos amerikai baloldal megbukott, mivel olyan szinten elrontották a kampányukat, hogy ezután igazából nem is lehetett arra számítani, hogy lesz egy akár sikeres választás, az is csoda, hogy egy 50%-ot nagyjából elértek.
Tény, hogy gyengébb volt Hillary kampánya, hiszen ki gondolt arra, hogy egy nő...
Jó. Ez még lehet ki is lesz vágva egyébként, és felhasználjuk a következőt.
Nem, benne hagyjuk.
Nem? Rendben. Hol tartottunk a női kvótáknál?
Igazából ott tartottál, hogy a komolyabb szakokon, azokon a férfiak vannak nagyobb arányban a ilyenre humánosabb tantárgyakból, igen, meg ugye a nők.
És ez teljesen szabad döntés alapján van, egyéni preferenciák alapján, amit viszont nagyban befolyásolnak a természetes ösztönök, és egyéb alapvetően nemi különbségek vannak, amik befolyásolják ezeket a döntéseket.
De a felsőoktatás alapból egy rossz példa ebben a kérdéskörben, hiszen egy tömegoktatás van az egyetemen. Nem arról szól, hogy hatékony képzés legyen, értelmes szakokkal, értékes papírokkal, értékes diplomákkal, hanem hogy minél többen ott legyenek az egyetemen. Ezért rengeteg olyan szak is ott van, aminek nem lenne helye az egyetemen. És az, hogy a egyéni preferencia, hogy ki milyen szakra jelentkezik, ez befolyásolja azt, hogy kinek hány pontja van, hány embert vesznek fel oda. Van felvételi elbeszélgetés, ahol bizonyos szakokon a férfiakat preferálják majd a nőkkel szemben, vagy fölvegyék őket egy által komolyabbnak ítélt szakra.
Úgyhogy ez azért ennél sokkal több rétűbb. Mondjuk a biológiai különbségekkel kapcsolatban mi pedagógok ilyen azt tanultuk, hogy itt rengeteg esetben a pozitív és a negatív megerősítés az, ami ehhez jobban hozzájárul, mert az, hogyha én tanárként úgy állok hozzá a gyerekhez, hogy humánból a lányok biztos jobbak, a fiúk meg majd matek meg reál zsenik lesznek, akkor igazából azzal már én is egyfajta ilyen szuggesztiót, vagy azt, szóval szugerálom nekik, hogy akkor a humánra helyezzék mondjuk a lányok a hangsúlyt, a fiúk meg a reálra. Mert hogy én a lányt nem dicsérem meg mondjuk azért, mert hogy reálból tud valamit, mert
miért
hát ez kivételes. Jó, ez most egy ilyen negatív példa, de hogyha én tanárként úgy viszonyulok valakihez, hogy ő alapból, mivel hogy fiú, azért jobb lesz reálból, és úgy kezelem, hogy te tudod ezt az anyagot, mert te fiú vagy, és te ebből jónak kell, hogy legyél, akkor az lehet, hogy rád pozitíven hat, és emiatt jobb leszel tényleg reálból, mert én pozitívan álltam hozzá. Viszont mondjuk teszem azt, hogy egy lányjal meg negatívan álltam hozzá, úgyhogy negatívan erősítettem meg, hogy te lány vagy, te ezért nem tudhatod ezt az anyagot, és akkor ebből kifolyólag a lány meg se próbálja, mert hogy a önbizalmát már letörtem. Érted?
Igen. Ez annyit fűznék, hogy szerintem ki tudunk jelenteni valamit, amiben egyet tudunk érteni. Alapvetően mindenkit, teljesen független attól, hogy milyen nemű, milyen színű, és bármilyen egyéb tulajdonság, hogy jó-e a szeme vagy hasonló, ugyanolyan elvárások mentén, ugyanolyan jutalmazás és büntetési rendszerrel kell kezelni. És alapvetően nem lehet valakit az alapján jobban dicsérni valamiben, hogy férfi vagy nő. És az alapján nem lehet valakit előnyben részesíteni, hogy férfi vagy nő. És éppen ezért utasítom el én a női kvótát, mivel az előnyben részesít nőket, hátrányban részesít férfiakat. Amikor valaki tudja hozni ugyanaz a teljesítmény, és meg tud győzni embereket arról, hogy erre ő alkalmas, akkor ő meg lesz választva. Akkor ő bejut egy adott állásra. Tehát mindenkit alapvetően egyenlően a saját képességei alapján kell kezelni, az pedig a statisztikai alapon ezen képességek között vannak különbségek, az nem adhatok oda az egyéni esetek elbírálására, viszont ezzel magyarázhatók az olyan különbségek, amik pedig megfigyelhetők továbbra is, például, hogy kevesebb a női politikus, kevesebb nőt érdekel a politika.
Én is itt vagyok.
Igen, és te a kivétel vagy alapvetően szerint.
De nagyon sok mindent feltételes módban fogalmazol meg, mégis úgy kezelsz, mintha az lenne a valóság. Hogyha nem kapják meg az egyenlő esélyt, ha a szülők, a tanárok, a társadalom úgy általánosságban nem úgy kezeli a nőket és a férfiakat, hogy ti egyenlőek vagytok, és mind a ketten bármit csinálhattok, bármit tanulhattok, amit a másik, akkor hiába kellene az, hogy...
Igen, itt a társadalmat nem fogjuk tudni megváltoztatni innen ezekből a fotelekből és székekből. Tehát abban egyetértünk, hogy az lenne az ideális, hogyha mindenki egyformán lenne kezelve etére. És igazából szerintem, hogyha normálisan vannak kezelve az emberek, és akkor igazából teljesen felesleges bármiféle kvótát belevinni. Viszont, hogyha jelenleg mondjuk bevezetünk egy kvótát, akkor az, annak a következő következményei lesznek. Egyrészt lesznek olyan sikeresebb férfi politikusok, akik csak emiatt nem tudnak majd bekerülni, pedig alapvetően lehet, hogy jobbak lettek volna. Statisztikai alapon nagyobb esély van több férfi közül jobb politikusnak jönni, mint kevesebb nő közül. Hogyha ugyanolyan arányból nézzük, több közül nagyobb esélyen lesz jobb, mint kevesebből. Igen. A másik pedig, hogy ez egy elég komoly gyűlölethullámot egyébként el tud indítani, hogyha kijelentett, hogy már pedig akkor kvóta van, és akkor fele-fele arányban akár, vagy egyharmad, kétharmad arányban minimum, és akkor csak ezért a nőket mindenképpen elő kell terjeszteni, sőt, legyen a nőknek pluszpontja a felvételin és hasonlók, azokkal csak annyit fogsz elérni, hogy mindenki megutálja egyrészt a rendszert, másrészt pedig a nőkkel szemben kialakulnak mindenféle indulatok az igazságtalan elbánás miatt.
Itt ez... Két dolgot szeretnék igazából hozzátenni. Egyrészt, hogyha azt mondod, hogy a társadalomban van ezek szerint a probléma, de mi azon nem tudunk változtatni, és a női kvóta az csak egy tüneti kezelés, akkor te igazából azt mondod, hogy van probléma, de ne csináljunk az égvilágon semmit. És ez igazából nem túl reális, hogy akkor az a megoldás, hogy igazából nem csinálunk semmit, mert valahol mégiscsak kezelni kell a problémát. Nem elég, hogy tudunk róla, hogy van. A női kvóta nem megoldás, de valamit tényleg csinálni kell, ha nem is ezt, akkor mást. Egyrészt, másrészt viszont, amit akartam mondani, hogy a női képviselők azok egyszerűen politikai érdek is, hogy legyenek egyébként, mert akkor a nők szívesebben szavaznak mondjuk egy olyan olyan pártra, amiben több a nő, aki úgy...
De ez nem lehet szempont egy választáson, hogy hol van több nő.
Nem az, hanem hogy egyszerűen sokkal hitelesebben hangzanak bizonyos dolgok egy nő szájából, mint egy férfi szájából. Ha te most elkezdenél nekem a szülésről beszélni, és én meg mondjuk egy falusi bárki vagyok, akkor én azt kevésbé érezném hitelesnek, mint hogyha egy három gyerekes anya mondaná el ugyanezt. Ez egyszerű média, hogy egyszerűen hogy ezt hitelesebbnek érzik azok, akik látják, hogyha te konkrétan átélted. Amikor a drogról beszélnek, akkor is általában mondjuk odahoznak olyan... Szóval az a lényeg, hogy hogyha egy drogossal akarunk, mert hogyha a drogokról akarunk beszélni, akkor is azért egy drogprevenciónak lehet, hogy az is a része, hogy egy igazi drogossal elbeszélgetsz a tapasztalatairól, és az sokkal hitelesebben éled meg, mint hogyha az a ember beszél a drogokról, aki amúgy soha nem próbálta, soha nem is fogja, hanem csak kiolvassa a tankönyvből, hogy milyenek is a drogok. Azt egyszerűen sokkal kevésbé érzett hitelesnek. Szóval politikai érdek is, hogy több nő legyen a női témákhoz. Mert akkor azokban a témákban a nők nyilatkozhatnának, és akkor azt a közvélemény hitelesebbnek érzékelni.
Ez nem női képviselők, nem női szóvívő egyébként.
Akár az is egyébként, de az sincs szerintem. Vagy az se sok.
Hirtelen nem tudok egyébként mondani, de biztos, hogy van.
Volt mondjuk 8 évvel ezelőtt.
Nem tudom, nem annyira követem, hogy éppen milyen szóvivők vannak egyébként. Tehát így meghallgatom, hogy mit mondanak, de nem arra figyelek, hogy ki beszél.
És éppen ez az, megint nem tudjuk, hogy amúgy ott lett volna egy nő is, aki megszólalt.
Mert nem az a lényeg, hogy milyen, nem az a lényeg, hogy mit mond.
Te ezt így érzékeled, de azok, akik ilyen egyszerű felhasználói a médiának, és mondjuk gyerekkoruktól ott ülnek a híradó előtt, hogyha folyton azt látják,
nem,
hogy a
politikus... A híradóban is mindig van egy férfi, meg egy nő, amúgy nem.
Azok a híradósok, az nem ugyanaz, mint a politikusok. És nagyban meghatározza azt, hogy a politikáról mit gondolsz, az, hogy mit látsz. És hogyha én azt látom, hogy politikában csak férfiak vannak, akkor mint gyerek, esetleg mint kislány, nem úgy gondolom, hogy ez az én szakmám, mert ott csak öltönyös bácsik beszélnek, és egy nőt se látok. És akkor én rögtön úgy gondolkodok, hogy hát ez csak a férfiaknak van, mert hogy csak férfit látok ott, úgyhogy én ott biztos nem tudnék érvényesülni. És ezért nem megyek politikusnak például.
Oké, erre annyit fűznek hozzá egyébként, meg mondtad is, hogy ugye abban megegyeztünk, hogy van valamiféle szintű probléma, azt mondtad. Szerintem egyrészt ez nem feltétlenül probléma, ez egy kulturális jelenség, viszont így is úgy is működik a társadalmunk. És ez a másik pedig, hogy szerintem nem is kell vele kezdeni semmit, ugyanis kulturális folyamatokban, amik természetesen lezajlanak, és mindenképpen változik valamilyen irányba a civilizációnk, abból egyrészt nem is lehet, másrészt veszélyes is felülről beleszólni. Tehát igazából
de
felesleges megpróbálni kezdeni
a bármit akkor
is.
Hogyan, hogyha nem tervezel semmit változtatni, akkor voltaképpen a kultúra alakulását is megváltoztatod.
A kultúrán annyit tudsz változtatni, hogy te a saját gyerekeidet úgy neveled. Vagy a saját ismerőseiddel erről beszélgetsz. Tehát így alulról lehet rajta változtatgatni. De azt nem lehet, hogy akkor az állam megmondja, hogy akkor mostantól így van. Az nem működik, viszont eléggé komoly következményei tudnak lenni.
Na, akkor most gondolkodjunk el olyan vezetőkön, mint például Nero. Hogyha mondjuk én azt mondom, hogy ő a vezetőnk, és hogy ő azt mondja, hogy gyújtsuk föl Rómát, akkor azt tényleg úgy is kell csinálni, és igazából, hogy akkor ne szóljunk bele, mint emberek az ő akaratába, mert
hogy ez nem... Azt mondom, hogy az állam ne szóljon bele az emberek akaratába.
Jó, és hogyha az emberek akarnak gyújtogatni, akkor mi ne szóljunk bele?
A gyújtogatás, mint olyan köztörvényes bűncselekmény, egyrészt másrészt súlyosan káros, és rombolja a dolgokat. Most az, hogy a nőket nem annyira motiválják esetleg, hogy legyenek politikusok, amiben egyébként én annyira nem is hiszek, lehetséges, hogy így van, lehet, hogy nem, teljesen mindegy igazából, de ne hasonlíts már össze egy gyújtogatást azzal, hogy most akkor hány női politikus van, és hogy miért nem választunk meg több nőt.
Itt igazából nem ezt akartam kihozni, hanem hogy te most azt mondod, hogy az államnak erre nincsen hatása, miközben az államnak kell általában példát mutatnia. Ha van Rómának egy olyan vezetője, aki halálra rúgta mondjuk a terhes feleségét, és fölgyújtotta Rómát, akkor ő nem egy jó példa, nem jó irányba befolyásolja a kultúra alakulását.
De ebből kifolyólag,
bármiről lehet szó egyébként, mert például van olyan, hogy az egyik képviselőnek a feleségét megverték, és akkor erre előadta, hogy a vakkomondorban fölbukott, és akkor, hogy valójában nem verte meg, csak ráesett a feleségére.
De ebből nem az jön le, hogy mindenki verje meg a nőit, hanem az, hogy itt egy idióta, aki mindennel el tud
igen,
lenni.
És nem történt semmi. Szóval, hogy igazából nem történt semmilyen szankció a vakkomondoros esetben se, hanem csak úgy hagyták tovább folyni a dolgot annak rendje és módja szerint, nyugodtan verje csak meg a feleségét, úgyis politikus, meg úgyis képviselő, és hogyha ezt az üzenetet kapják az emberek, hogy nincs következménye annak, ha valaki veri a feleségét, az mit sugalmaz a társadalom felé?
Nem az volt az üzenete, az volt a közüzenete, hogyha valaki képvisel, akkor annak semmilyen cselekedetének nincsen következménye, amíg a kormánypárt tagja. Nem az, hogy bárki megvereti a feleségét, ez senkinek nem jött le ebből, leszámítva néhány feministát.
Ez azért nem igaz, de most már akkor hagyok mást is szóhoz jutni.
Nem, én azon gondolkodtam el, hogy hogyan is változik, vagy fejlődik az emberiség kultúrája. Ja, amit említettél, hogy...
A fejlődés szerintem sohasem megfelelő kifejezés, változik az igen. Nem tudhatod, hogy jobb lesz.
Olyan változik, vagy adaptálódik új körülményekhez. Hogy most felülről, vagy alulról való kezdeményezések hatnak-e rá adott esetben jobban. Szerintem a kultúrának a fejlődése az minden esetben valami mesterséges kezdeményezésből indult, ami aztán organikus változást indított el. És az emberiség szépen azokat a csökevényeket leírtotta magáról, amik nem működnek. Vegyük, hogy hány államalakulat volt, akik megpróbáltak új államszervezetben, államrendszerben működni. Hányan, nem tudom, hallottatok el Pennsylvániáról, hogy abból az is a Penn-nek földje volt, akik a saját államukat ott kialakították, de az ő államszervezetük nem működött. Szépen beleolvadtak egy működő rendszerbe. Tehát, ha mondjuk most csak kvótával próbálkozunk, és mutatunk példákat, hogy nők is lehetnek sikeresek, nők is tudnak előre haladni, akkor kinevelhetünk a későbbiekben organikusan olyan rendszereket, ahol a nők el tudnak jutni, és nincsenek automatikusan kizárva ilyen jellegű pozíciókból mondjuk.
Igen, és akkor ez igazából itt én ezt úgy fordítanám le, hogyha mondjuk van egy női kvóta, akkor megszokjuk, hogy ott vannak a nők a parlamentben, és amikor erre már nincsen szükség, mert kineveltünk egy olyan generációt, aminek ez természetes, akkor el lehet törölni a kvótát, és anélkül is ugyanúgy meg lesz a megfelelő aránya a nőknek a parlamentben, akár mint képviselet.
Nem, tehát kvótával nem lehet embereket nevelni, az viszont eléggé komoly ellenérzéseket szülne. Abban egyetértünk Tamással, hogy ezt egyébként akár meg lehet próbálni lenni fölülről, szerintem ez inkább alulról indul, de mindenképpen egy kulturális változás az egyébként lehet, hogy üdvös lenne ebbe az irányba, de az ilyen kulturális változások általában egyébként jól jönnek ki normál esetben, vagy hogyha nem, akkor pedig törlődnek. És ezt viszont nem lehet egy kvótával elérni, azzal meg lehet oldani esetleg, hogy akár a médiában jobban szerepeltetni, vagy akár jobban motiválni egyszerűen csak erre kislányokat és hasonlókat, hasonlókat. Ez. Igen, ezt majd kivágjuk, jó?
De a médiában nem igen. Tud jobban szerepeltetni olyat, aki nincs ott.
De ott vannak.
Meg igazából az a baj, inkább az a baj a médiával kapcsolatban, hogy a női szerepeket ott is nagyon erőteljesen megőrzik. Szóval mit tudom én, a női műsornak az a neve, hogy retikül, meg mit tudom én, reggeli mokka, vagy
mindig van ilyen talk show, vagy
igen, mi? Szóval, hogy általában az ilyen, mit tudom én, kozmetikumokról, a divatról, meg a kiskutyákról szóló műsorokat.
Az pont elég rossz példa volt.
Jó, hát nem nagyon néztem, csak valami reggeli műsor.
De ehhez pedig annyit kell hozzátenni, hogy a kereskedelmi tévék műsora, és az a beten pedig ilyenekben azt mondom, hogy mindenki, aki nem is kereskedelmi, tehát állami tévének is vannak hasonló kezdeményezései, kezdeményezgetései néha, azt így, igen. direkt próbáltam nyakat a kertem mondani, mert az mindegy. Szóval a kereskedelmi tévék profitorientáltan működnek. És az olyan időszakban, amikor alapvetően háziasszonyok néznek tévét, akik nem dolgoznak, mert aki munkában van, az nem néz tévét, legalábbis ideális esetben munka közben éppen nem tévézik az ember, hogyha ott olyan időszak van, amikor a háziasszony van otthon, akkor annak gyártasz műsorokat. Statisztika alapon több nő van otthon, mint férfi. Akármilyen okból, akár éppen gyerekkel, vagy simán csak mint eltartott házastárs. Tehát ilyen esetekben az úgynevezett női műsor, az az otthon levő nőknek való műsor. És amikor meg az van otthon, aki alapesetben dolgozik, akkor pedig igen, olyan műsorok vannak egyébként, amik inkább mondjuk férfiasabbak, vagy uniszexek esetleg, attól függ, mit tekintesz minek.
Úgy van igazából, hogy a csatornákon a híradó meg az ilyen nap mint nap legyártott tartalmak, azok abban a sávban vannak, amikor mindenki otthon van. Vagy nagyon korán reggel játsszák ezeket le, a híradót is, meg minden, vagy este felé 6 óra
de
után.
Retikült nem?
Melyiket nem?
Például a retikült, amit mondasz, hogy az a tipikus női műsor, én azokról beszéltem,
azt az úgynevezett tipikus női műsorokról. Nem tudom hánykorban egyébként, nem tudom, viszont általában köztes műsoridőben filmeket szoktak lejátszani, amit nem külön egy magyar stúdióban vesznek föl.
Anette, mikor néztél délelőtt utoljára a tévét?
Nagyon régen.
Ez egyébként nagyon helyes, de akkor ne beszélj a délelőtti műsoridőről. Én néha belenézek, amikor öcsémmel otthon vagyok.
Kéve a filmcsatornákon,
ott biztos, hogy délelőtt is film. De az nem hiszem,
hogy érvadőben. Igen, mert igazából meg a másik az, hogy külön már csatornákat is csinálnak, nem specifikusan, szóval, hogy van olyan csatorna, ahol csak női filmeket, mit tudom én, milyennek a címe valami.
Ezeket kezeld úgy, hogy érdeklődés specifikus.
Femkafé, vagy nem tudom, azt
nem tudom, valami más azok. Is, valamilyen ilyen női név plusz tévér, oda van így.
Izaura.
Az a nyugdíjasoknak van.
Igen. A régi 80-as szappan operáival.
Igen, amikor váltságdíjra gyűjtenek a magyar nyugdíjasok Izaurának.
De például dél körül olyan műsorokat találhatsz, ami ilyen betelefonálós műsorok, amikor a nyugdíjasok be tudnak telefonálni.
Igen.
Férfiak, nők egyaránt, akik
éppen otthon
vannak.
De akkor ez inkább korra megy rá, nem pedig, például, nem pedig egy ilyen helyzet.
Attól függ, hogy éppen valószínűleg kik nézik a tévét. Mindig attól függ. És ez nem olyan jelenség, hogy most ez baj, hogy akkor női műsor, baj, hogy mondjuk a betelefonálás műsoroknak a puszta létezése egyébként lehetséges, hogy baj. Azokat nagyon jó lenne betilteni, pont mint a Józsdás műsorokat is.
Viszont érdekesen ebben néz az ő statisztikáikban, meg demográfiai belövéseikben, mi alapján dolgoznak.
Igen.
Ezek külön tanulmányt megérne. Szerintem arról is érdekes lenne beszélni, hogy a kultúra és a művészetek különböző területein mennyire alulreprezentáltak tudnak lenni a nők. Nekem erre az egy kedvenc példám az Oscar-díjátadó. Nem tudom, mennyire költitek a jelölteket, stb.
Hát
de mondjuk azt leszük alapul, hogy legjobb rendező kategória. Ezért nők is rendeznek filmet, jóval kevesebb lehetőséget kapnak nagyobb filmek rendezésre, mint férfiak, de rendeznek. És minden évben van 5 rendező jelölve. És az elmúlt 20-25 évben szerintem maximum 5 nő, ha jelölve volt, azok közül csak egyetlen egy tudott nyerni legjobb rendező kategóriában. 2010-es Oscar-díját adón a Catherine Bigelow a Bombák földjén ért.
Igen.
És azt sincs kell is, hogy a Selmát milyen jól megrendezte Ava DuVernay, vagy egyéb lehetősége.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy az a díjkiosztó az egyébként az ilyen social justice warriorkodásnak az egyik nagy fellegvára tud lenni manapság. Tehát, hogyha ott is alulreprezentál vannak a nők, az tényleg egyáltalán nem a mi kultúránknak a hibája, hanem igazán fogalmam sincs, hogy ott mi alapján válogatnak. Valószínűleg egyébként pénz alapján, de ez mellékes. De ott minden esetben például, hogyha egy nő kap valami díjat, akkor ő elmondja, hogy jaj, de rossz ez a világ, hogy a nők alul vannak reprezentálva, és mindig csak ilyen nőket jutalmaznak egyébként. Állandó jelleggel elmondanak mindegy, egyenlőség így, egyenlőség úgy, elmondják a szervezők is, elmondott mindenki minden ilyesmit. Tehát ott szerintem nem releváns az, hogy alul vannak reprezentálva a nők, mert éppen ők beszélnek arról leginkább, hogy nem szabad, hogy ez legyen. Tehát az, amit ők csinálnak, az szerintem mellékes. Meg egy anekdotát még gyorsan bemondanék is saját életből, ami szerintem nem tudom, hogy egyébként mennyire jellemző, de nekem van egy verses oldal, ami Instagramom, és rengeteg másik ilyen verses oldal van. És hogyha ez az oldal egy srácé, fiújé, férfié, teljesen mindegy, majdnem mindig névvel vállalva van. Nyilván azért, mert eléggé hatékony eszköz egy ilyen oldalnak a megléte ahhoz, hogy az ember megismerje a hölgyeket. és még válogatni is tudjon a csinosabbak közül. Viszont, hogyha egy ilyen verses oldal egy nő, vagy egy lány, vagy egy csaj, vagy teljesen mindegy kezelésében van, akkor majdnem mindig valami fantázia neve van, és egyszerűen nem vállalja fel, éppen azért, hogy ne zaklassák. És ennek ellenére én mindig ráírok minden egyes verses oldalra, mert tudom, hogy nő van mögötte. Igen, de a lényeg az, hogy a férfi, legalábbis ebben a kisebb közösségben a férfiak majdnem minden zsenek felvállalják a nevüket, és hogy igen, ez vagyok én, és gyerünk, itt vagyok, és tessék engem imádni. Miközben a nők pedig inkább úgy elbújnak, és tessék, itt vannak a verseim, szeressétek őket, és amúgy egyébként én írtam őket, de ti nem tudjátok, ki vagyok. És ez nem tudom miért van, de nagyon érdekes jelenség szerint.
Hát ez azért is érdekes, mert hogy egy nőt sokkal inkább elítélnek esetleg, hogyha olyan dologról, olyan témáról ír, ami esetleg olyan rizikósabb. Meg nem tudom igazából ez az álneves dolog miért ennyire jellemző, de az tény, hogy ezek a fanfiction oldalak, meg a többi, az ott senki nem a saját nevével van, de szerintem ilyenkor egy ilyen másik identitást föl lehet venni, és az egy ilyen pozitív, mert hogy külön tudod választani a rendes hétköznapi életettől azt, amikor mondjuk művészkedsz, és amikor olyan emberekkel beszélsz, akiket ilyen nicknéven keresztül ismersz csak igazából, de ennek mélyebben nem tudom.
Kellene valami jó statisztika egyébként, hogy ez mennyire jellemzőbb egyébként nők közül. Én személy szerint eddig csak olyannal találkoztam, ahol nőknél 90%-a, és akkor 10% esetleg a fiúk. És nem tudom, hogy ez a valóságban mennyivel jellemzőbb a nőkre, de szerintem egyébként inkább ők azok, akik inkább állnév mögé bújnak, és lehet ez egyébként azok egy alul reprezentáltságnak. Például a Harry Potternek az írója sem vállalta fel eleinte, hogy ő nő.
És ez még milyen jó marketing fogás volt, nem?
Egyébként utólag ez neki nagyon jól kijött le, hogy mindenki tudja róla, hogy ezt alapból nem vállalta fel, és mindenki legalább emiatt ismeri a nevét.
Igen, jó pár írónő él ezzel a szokással, hogy a keresztnevének csak a nyitó betűit használjam, J.K. Rowling, ahogy említetted. Agatha Christie mondjuk kivétel volt, ő felvállalta, hogy nő. Mert,
és egyébként mennyivel jobbat is írt, mint a Harry Potter, de...
De az írói világot is kikirányítják a 60-70-80 fölötti bácsik, akik hamarabb kiadják egy fiatal férfinak gondolt embernek a regényét, írónak a regényét, mert látják, hogy ezt egy nő írta. És akkor már nem is olvassák el, úgyhogy ezt egy nő írta. Nők biztos nem írnak olyat, mint egy férfi. És akkor J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, jó pasi lehet. Jó fiatal pasi, kedves, adjuk ki.
Nem csak ez, hanem igazából van egy olyan tendencia is Magyarországon, hogy nem menő magyar írónak lenni. Szóval a írók körében igazából általában mindenki külföldi nevet választ, a férfiak is egyébként, szóval, hogy nem mentesültök ez alól a dolog alól, mert egyszerűen marketingileg egy külföldi névvel ellátott könyvet sokkal könnyebb fölfuttatni, mint egy magyar névvel ellátott könyvet, mert hogy rengeteg ember úgy áll hozzá, hogy magyar írta, hát akkor csak szar lehet.
Erre két nagyon jó magyar író példa, P. Howard Rejtő Jenő, neki is megvolt az angol neve, meg a magyar neve is, és ugyebár a Lőrincel László, Leslie L. Lawrence. Neki is megvan a magyar neve, de megvan az a angolos neve,
ami... Az magyar.
Igen. Az magyar író.
Igen, az élet nagy megvilágosodásai ezek.
Én is most egy ilyen science fiction írót fogok nem sokára szerintem elolvasni.
Várj, Asimov az legalább nem magyar, ugye?
Nem, Asimov cseh vagy...
Lengyel.
Igen, igen.
Szóval, ezt nyilván nem komolyan kérdeztem, de azért nem.
Egyébként én is most nézelődtem az interneten így írók területén, és van olyan science fiction írónk magyar, akinek van vagy 50 science fiction könyve, de amúgy biztos, hogy magyar néven nem ismerné senki, vagy nem tudom, igazából ilyen módon teljesen elzárkózik a magyar névtől, csak ugye lebuktatja magát, mert pesti környezet, szóval. De érdekes egyébként
nagyon. Lehet, hogy külföldes Pestre jár nyaralni.
Hát persze, nem, egyébként utána néztem, tudom, mert most már úgy van, hogy elvileg kötelező föltüntetni valahol egy ilyen zárójelesen, vagy bárhova, máshova írva a szerző igazi nevét is. Szóval, hogy ki se tudott kerülni, hogy az igazi neved is megjelenjen. Mi?
Kiemelt betűkkel a hátsó lapon, mint a Da Vinci kód végén, és hát senki sem törődik az özvegy fiával. Hát amikor...
Így a végére beszéljünk kicsit arról, hogy milyen más kvótáknak lenne szerintetek értelme. Jó, tudjuk, hogy Barna szerint semmilyennek, de azért a többiek is hadd jussanak szóhoz ilyen
téren. Én amúgy nem tartom butaságnak, hogy például az MSZP-ben van fiatal kvóta, mert hogy alapból ott már túlságosan nagy a idősebb tagoknak az aránya, és akkor ezzel próbálnak kicsikét egyensúlyozni a dolgon, hogy legyen egy kis vérfrissítés, ami szerintem nem butaság a részükről.
A fiatal kvótával mindenképpen egyetértek, hiszen ha megnézzük az elmúlt 20-25 évben alig változott a politikai elit, nem igazán tudott kicserélődni egy fiatalabbakra, akik nem az előző rendszerben nőttek volna fel, vagy szocializálódtak volna.
Vagy politizáltak volna.
Vagy lett volna bármilyen tapasztalatok a koraibb időkkel. Úgy összességében, mint az én is elmondtam, én nem vagyok kvóta párt, hiszen a kvóta mindig visszamenőleg próbálna valamit megoldani, nem pedig progresszíven előre. Hatólag. Ezért most nem is tudnék hirtelen konkrét példát mondani, hogy milyen kvóta lehet, nem még esetleg jó. Úgyhogy én igazából zárnám le a részemről.
Szerintem pedig minden kvóta igazságtalan és alapvető szabadságjogokat sért.
Igazából még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy abban igazatok van igazából a kvóta ellenességgel kapcsolatban, hogy mindig ami valakinek pozitív diszkrimináció, az valaki másra meg elvileg ugye negatív diszkriminációként hat, és akkor ilyen módon valaki mást egy kicsikét rosszabb helyzetbe hoz, és ez meg ugye alapból társadalmi feszültségeket szít, csak hát ugye mit lehet még kitalálni ezen kívül, hogy nagyobb arányba mégiscsak képviseltetessenek a nők is a parlamentbe, mert hogy végül is a társadalom 50%-a nőkből áll, és akkor az sokkal hitelesebb szerintem, hogyha a nők problémáival foglalkoznak női politikusok. Arra meg, mintha ez a 20-valahány ember meg azért kevés, szerintem, aki most van, ugye.
Abszolút egyetértek.
Szerintem semmi probléma nincsen ezzel, így lettek megválasztva.
Akkor ennyi lett volna a mai adásunk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Hello!
Hello!
Sziasztok!